Füles bagolyolvasó. Giovanni Boccaccio, Decameron, előjáró beszéd. Kezdődik a Decameron nevezetű könyv, más nevén Galeotto herceg, melyben 100 előbeszélés foglaltatik, melyeket 10 napon által elmondott 7 hölgy és 3 ifjú úremberség dolga szánakozni azokon, kiket balsor sújtott. És ám bátor ez minden embernek díszére válik, mégis legfőképpen azoknak tartozó kötelességük, kik már maguk is vigasztalásra szorultak, s másoktól vigasztalásban részesültek. Ha volt valaha valaki, kinek szüksége volt rá, ki sokra becsültes, kinek gyönyörűsége tellett benne, hát itt vagyok egynek mindjárt jó magam. Mivel hogy ifjú legény koromtól mindez mostani időmig nemes és magasztos szerelem perzselő tüze lobogott bennem, talán nagyobb lánggal, mint sem hogy illendő volna hitvány semmiségemben szólanom is róla. Ám bátor, hogy éppen a ma jeleselmék, kik hírét vették ímez dolgomnak, dicsérettel halmoztak érette, s becsületem előttük igen meggyarapodott, mindazáltal keserves kínzatással meg kellett szenvednem miatta, nem ugyan szerelmes hölgyem kegyetlenségének, hanem a keblemben fogantatott pusztító tűznek okán, melyet zabolátlan vágyakozásom valami gyengécském fékezett. Mivel hogy pedig semmi nemű illendő határom bévül nem hagyott nyugtott lelnem, bizony gyakorta kelleténél több gyötrődét zúdított nyakamba, mint sem ínyemre lett volna. Ilyetény gyötrődésemben néhány barátaim nyájasok tatásai és dicséretes vigasztalásai oly híves enyhülést nyújtottak nekem, hogy nagy erős hittel vallom, nekik köszönhetem, hogy sikerült megmenekednem a haláltól. Mindazáltal, mivel hogy így tetszett annak, ki maga véghetetlenségében megtörhetetlen törvényül szabta, hogy minden e világi dolog véges legyen, az én szerelmem is, mely minden szerelmeknél izzóbban lobogott, s melyet sem erősen feltett szándokom, sem a bölcs tanács, sem a nyilvánvaló szégyen, sem a belőlene talán támadó veszedelem nem bírt megtörni vagy meghajlítani, idők múltán maga magától igen lelohadott, hogy már mostani időre nem marad belőle egyéb lelkemben, mint a gyönyörűség, melyet a szerelem annak rendje szerint mindenkinek megad, ki nem merészkedik hajójával túlságosan messzire az ő tengerének sötét vizein, annak okáért most, hogy minden akságom szerte foszlott, úgy érzem, hogy csupán az édesség maradt meg belőle, holott annak előtte ugyancsak szüntelen marcangolt gyötört. Mindazáltal, ám bátor a gyötrelem elmúlott, azért nem halt ki belőlem az annak idején élvezett jó tétemények emlékezete, melyekkel azok árasztottak el, kik irányomban tanúsított jóságukban megosztották velem az én gyötrelmeimet. Hiszem, hogy ennek emlékezetét nem is oltja ki bennem soha más, ha nem a halál. És mivel hogy a háládatosság, hitem szerint, minden jelességek között legkivál dicséretes, visszája pedig a legnagyobb hitványság, nehogy háládatlannak nézzenek, feltettem magamban, hogy amennyire csekély erőmből telik, mostan már, hogy szabad embernek mondhatom magamat, viszonzásképpen mindazért, amiben részesültem, némi enyhülést nyújtok, ha nem is éppen azoknak, akik rajtam könnyítettek, hiszen ezeknek jeles értelmük avagy jó szerencséjük miatt talán nincs is rá szükségük, hanem legalább azoknak, kik rászorulnak. És ám bátor az én támogatásom, avagy vigasztalásom, akárhogy nevezzük is, meglehetősen keveset jelenthet és jelent azoknak, kik rászorulnak, mindazáltal úgy vélem, hogy ímez vigasztalást leginkább ott kell nyújtanom, hol nyilván legnagyobb szükség van rá, egyfelől, mert ottan hajt legtöbb hasznot, másfelől, mert ottan kedvesebb kívánatosabb is. És kimerné kétségbe vonni, hogy a vigasztalást, bárminő légyen is, sokkal inkább a gyöngenőknek, mint a férfiaknak illendő nyújtanunk. A nők remegve és pironkodva rejtegetik gyöngét keblőkben a szerelem titkos lángjait, hogy pedig ezeknek mennyivel nagyobb az erejük, mint a nyíltan lobogó lángoknak, tudják azok, kik próbát tettek benne, és ezen felül a nők, atyok, anyjok, bátyok, férjök akaratja, kényekedve, parancsa kényszerűségéből szobájuk négy szűk fala közé zártan töltik idejöket, és szemre ugyan tétlenül üldögélnek, de egy azon órában feltámad meg lelankad bennük az akarat, és külön-külön gondolatokat hánytorgatnak elméjükben, melyek bizony semmi módon nem lehetnek örökké vidámak. És, ha ezeknek során, tüzes sóvárgásuk ösztökéje alatt némi búskomorság lepi meg lelküket, bizonyos, hogy fölöttébb nagy gyötrelmükre fészket ver benne, ha ugyanújabb ösztönzések ki nem szórják onnét. Nem is szólván arról, hogy a nők sokkal gyöngébbek a béketűrésben, mint a férfiak. Szerelmes férfiakkal ilyesmi nem eshetik, amint nyilván megbizonyosodhatunk felőle. A férfiaknak, ha búskomorság, avagy nehéz gond leveri őket, bővében van rá módjuk, hogy megkönnyebbüljenek, avagy lerázzák azt magukról. Mivel hogy nekik, ha kedvük tartja, mindig módjuk van benne, hogy ügyelegjenek, változatos dolgokat halljanak és lássanak, madarásszanak, vadásszanak, halásszanak, lovagoljanak, kockázzanak, avagy üzleteket kössenek. Bármelyik utatmódot választják is, mindegyik alkalmatos arra, hogy egészen vagy részben lekösse lelküket, és legalább kicsi időre eltérítse a kelletlen gondolattól. Ilyeténképpen, egyik, vagy másik módon, vagy vigasztalódás száll rájuk, vagy legalább csökken a kellemetlenségük. Annak okáért, hogy néni részben jóvá tegyem a socsnak hibáját, mely éppen ott méri fukarabb módon segítségét, ahol csekélyebb az erő, mint ahogy a gyöngenőknél látjuk. Az a szándokom, hogy szerelmes hölgyeknek segítségül és menedékül, mivel hogy a többieknél megteszi a tű, az ocsó és a motolla, elmondok 100 novellát, vagy mesét, vagy példázatot, vagy történetet, mindegy, hogy minek nevezzük, melyeket 7 hölgyből és 3 ifjúból összeverődött tisztes társaság mesélt el a múlt halálos járvány szörnyű idején, és hozzáfűzök néhány dalocskát, melyeket a fentmondott hölgyek énekeltek az ő gyönyörűségükre. Ezekben a novellákban szóba kerülnek az újabb és a régi időkben esett mulatságos és zordon szerelmi történetek és egyéb kalandos esetek. Eme novellákból a fentmondott hölgyek, kik ezeket majd olvassák, a bennük elmondott mulatságos esetek révén egyfelől gyönyörűséget, másfelől hasznos okulást meríthetnek. Mivel hogy megismerhetik, mit kell keresniük, segyúttal, hogy mit kell követniük. Ilyesmi pedig, hiszem, nem eshetik anélkül, hogy el ne illanjon a búbánat. Ha pedig ez így leszen, adja Isten, hogy így legyen, akkor adjanak hálát Ámornak, ki engem megszabadított bilincseimtől, és módot adott rá, hogy gondoskodjam az ő mulattatásokról. Első nap. Kezdődik a Dekameron első napja, melyen a szerző elmondja, miképpen esett, hogy az alább színre lépő személyek egybe gyűltek, hogy meséljenek egymásnak, annak utána pedig Pampinea uralkodása alatt kiki olyan történetet mond el, amelynek tárgyát tetszése szerint választotta valahányszor elmélkedéseimben elgondolom, bájosabbnál bájosabb hölgyeim, hogy ti valamennyien természettől fogva mi érzékeny szívűek vagytok, belátom, hogy könyvem felfogásotok szerint komoran és gyászosan fog kezdődni, mivel hogy az elmúlt halálos járvány fájdalmas emlékezetét viseli homlokán, melyet egyértelemmel átkoz mindenki, akár megélte, akár más úton módon tud róla. De azért nem akarom, hogy ez visszariasszon benneteket a továbbolvasástól, mintha bizonyolvasás közben szüntelenül sóhajok és könnyek között vezetne utunk. Vegyétek úgy e borzalmas kezdetet, mint a vándor azodon és meredek hegyet, melynek lábánál szépséges és kellemes síkság terül, melyben annál nagyobb gyönyörűségök telik, minél fáradtságosabb volt a felkapaszkodás és a leereszkedés. És valamint a vidámság határán ott leskelődik a fájdalom, épp úgy a gyötrelmek határán ott várakozik az öröm. Ezt a rövidke szomorkodást, rövidnek mondom, mert mindössze néhány lapra terjed, nyomon követi az édesség és a gyönyörűség, mit eleve megígértem nektek, s mit talán nem is várnátok ilyen kezdet után, ha be nem jelenteném. És valóban, ha tisztességgel más úton vezethettelek volna benneteket oda, hová akarlak, nem pedig ezen az ördösvényen, szíves örömest megtettem volna. Mivel hogy azonban eme visszaemlékezés nélkül nem tudnám megértetni, hogyan s mikokból estek mind a ma dolgok, melyek alábírva következnek, kénytelen kelletlen ráadom fejemet a leírására. Elmondom tehát, hogy az Isten fia üdvösséges megtestesülésének immár 1348. esztendejét írták, midőn jeles Firenze városában, mely szépségével felülmúlja mind a többi itáliai városokat, kiütött a halálos pest is, melyet az égi testek hatalma, vagy Istennek bűnös cselekedeteinken érzett igazságos haragja zúdított a halandókra, hogy észre térítsen bennünket. E pest is alig néhány esztendővel annak előtte bukkant fel a keleti országokban, s minek utána ottan rengeteg embert elpusztított, feltarthatatlanul harapódzott egy helyről a másra, s nyomorúságunkra a nyugaton is elterjedt. És ellenében ugyan csütörtököt mondott minden okosság és emberi vigyázatosság, mellyel végre rendelt városi biztosok a sokszentől megtisztították a várost, megtiltották, hogy oda bármi némű beteg ember betegye a lábát, s bőven osztogatták a jó tanácsokat az egészség megóvására. Nem volt foganatja a jámbor könyörgéseknek sem, melyeket újra meg újra, az elrendelt körmeneteken is, más módokon is intéztek Istenhez ájtatos emberek. Körülbelül a mondott esztendő tavaszának elején kezdettek mutatkozni a pest is fájdalmas pusztításai, mégpedig elképesztő módon. És nem olyképpen jelentkezett, mint keleten, hol a kikerülhetetlen halálnak nyilvánvaló jele az volt, ha valakinek megerett az orravére, hanem a kezdetén, férfiaknál, nőknél egyaránt a lágyékukon, vagy a hónuk alatt bizonyos daganatok támadtak, amelyek néha akkorára nőttek, mint egy rendes alma, néha akkorára, mint egy tojás, vagyis voltak nagyobbak, voltak kisebbek, amelyeket a nép búbnak nevezett. és a testnek a ma fent mondott két részéből kezdette mondott búb hamar idő múltán kiütni, és kibukkanni a testnek minden egyéb részén is egyformán. És ennek utána kezdett a mondott betegségnek minéműsége fekete, vagy kékes-fekete foltokra változni, melyek a karokon, a combokon és a testnek minden egyéb részén feltűnedeztek sok embernél. Némelyiknél nagyok voltak és ritkák, másoknál kicsinyek és sűrűk. És valamint kezdetben a búb volt és maradt biztos jele a bekövetkezendő halálnak, akként most e foltok voltak a jelei mindazoknál, akiket megleptek. Úgy látszott, hogy ennek a betegségnek a gyógyításában sem orvosi tanács, sem semmi némű orvosság ereje nem hat és nem használ. Már most akár azért, mert a betegség minéműsége nem adott módot rá, akár azért, mivel hogy a tudatlan kuruzslók, mert a tanult orvosokon felül ezeknek a száma fölöttébb meggyarapodott-e féle nőkkel és férfiakkal, kik soha életükben nem tanulták a gyógyítás tudományát, nem ismerték fel a baj eredendő okát, és ennél fogva nem a kellő szereket alkalmazták ellene, nem csupán hogy kevesen gyógyultak meg, hanem úgy szólván valamennyien belehaltak a fent mondott jelek feltünedezése után harmadnapra, ki gyorsabban, ki lassabban, s a legtöbben minden nemű láza vagy egyéb tünet nélkül. És ennek a dökhalálnak annál nagyobb volt ereje, mivel hogy azokról, akik megbetegedtek, az érintkezés révén átragadt az egészségesekre, éppen úgy, mint ahogy a tűz belekap a száraz, vagy zsíros tárgyakba, míg tő szomszédságában vannak. De még nagyobb baj is volt ennél. Mivel hogy nem csupán a betegekkel való beszélgetés, vagy érintkezés származtatta át az egészségesekre a betegséget, vagy a tömeghalál csíráját, hanem kiderült, hogy a ruháknak, vagy bármely más tárgynak az érintése, mit ímez betegek érintettek avagy használtak, ezzel a betegséggel fertőzi azt, aki hozzányúl. Elképesztő hallani is, mit most el kell mondanom, és, ha nem látták volna sokan, s nem láttam volna magam is tulajdon szememmel, szinte hinni sem merném, nemhogy leírni, ha még olyan szavahihető embertől hallottam volna is. Elmondom tehát, hogy a szóban forgó pestisnek az a tulajdonsága, hogy egyikről a másra átragad, oly fertőző erejű volt, hogy nem csupán emberről emberre terjedt, hanem, ami igen gyakran nyilván bebizonyosodott, ha a megbetegedett, vagy a betegségben meghalt embernek valamiét megérintette valami más, nem emberfajta élőlény, azt nem csupán megfertőzte a betegség, hanem igen-igen rövid idő alatt megisölte. Erről, mint kevéssel előbb említettem, egyebek közt egy napon tulajdon szememmel a következőképpen győződtem meg, egyszer egy ilyen betegségben meghalt szegény embernek rongyait kidobták az utcára. Oda tévedt hozzájuk két disznó, melyek szokások szerint előbb az orrukkal, aztán a fogaikkal össze-vissza turkáltak a rongyokban, síme, alig egy óra múltán, mintha csak mérget ittak volna, egyet-kettőt vonaglott mind a kettő, s döglötten rogyott a földre a vesztükre megturkált rongyok fölött. Efféle és sok más hasonló megsúlyosabb esetek révén mindenféle aggodalom megképzelődés támadt azokban, kik életben maradtak, és szinte valamennyien egyetlen rideg célt szögeztek maguk elé, irtózattal elkerülni a betegeket s mindenő dolgaikat. És mindenki azt hitte, hogy ekképpen cselekedvén, megmenti maga életét. És némelyek akképpen vélekedtek, hogy a mértékletes élet, a minden némű kicsapongásoktól való óvakodás igen megnöveli az ellentálló erőt eme bajjal szemben. És társaságokba verődtek és mindenki mástól visszavonultan élték napjaikat. Összegyülekeztek és bezárkóztak a maházakba, melyekben nem volt beteg, s élvezték a legfinomabb ételeket és a legpompásabb borokat, de igen mértékletesen és minden némű kicsapongás nélkül. Nem álltak szóba senkivel, hallani sem akartak semmi külső hírt sem halálról, sem betegekről, hanem muzsikával és egyéb mulatságokkal szórakoztak, már amihez hozzájutottak. Mások ellenkező véleményen voltak, és azt állították, hagyha nagyokat isznak és dőzsörnek, és dalolva, tréfálkozva ide-oda csavarognak, és minden némű vágyukat kielégítik, amennyire csak tudják, s kacagnak és csúfolódnak azon, ami történik, az lesz a legbiztosabb orvosság e szörnyű baj ellen. És amit így mondottak, azt tőlük telhetőleg valóra is váltották. Éjjel és nappal hol egyik, hol másik kocsmába mentek, telhetetlenül és mértéktelenül ittak, ezt pedig legtöbbnyire idegen házakban cselekedték, ha éppen megszimatolták, hogy ottan valami kedvükre és inyőkre való akad. És ezt könnyűszerrel megtehették, mivel hogy mindenki ebek 30 adjára hagyta magát is, vagyonát is, mintha csak életének végső órája ütött volna. Ennek okáért a legtöbb ház közös tulajdonná vált, és az idegen, ha egyszer betelepedett, úgy gazdálkodott bennük, mintha ő lett volna a házigazda. És íme az állatias elszántságokban kerülték a betegeket, amennyire csak módjukban volt. és városunknak ebben a szörnyű bal sorsában és nyomorúságában az isteni és emberi törvények jeles tisztessége szinte összeomlott és semmivé lett, mivel hogy a kormányzó és törvénytevő urak, csak úgy, mint a többi emberek, vagy meghaltak, vagy betegek voltak, vagy poroszlóik száma hogy igen megfogyatkozott, hogy semmi némű szolgálatot nem tudtak végezni, ennek miatt akinek kinek szabad volt a vásár, azt cselekedhette, amire éppen kedve szottyant. Sokan mások a fent mondott két mód között a középszert választották, nem kényszerítettek magukra akkora mérsékletet az evésben, mint az előbbiek, nem is merültek bele az ivásba és egyéb kicsapongásokba, mint az utóbbiak, hanem mindent kellő mértékben élveztek, ahogy éppen megkívánták, nem zárkóztak be, jártak-keltek, kezükben kivirágot, kiszagos füveket, ki egyéb fajta fűszerszámokat tartott, s ezeket sűrűn orrukhoz emelték, abban a hiszemben, hogy igen üdvösséges dolog az agyvelőteféle illatokkal erősíteni, mivel hogy a levegő mindenütt füllett és büdös volt a hullák, a betegek és az orvosságok bűzétől. Mások szívtelenebbül érzéketlenek voltak, ám bátor ez talán biztosabb volt, és azt mondták, hogy sem jobb, sem olyan jó orvosság a pestis ellen nincs, mint messzire elkerülni. És ebben a meggyőződésben nem törődtek semmi mással, csak magokkal, férfiak és nők sokan elhagyták városukat, házukat, hivatalukat, rokonságukat, vagyonukat és, ha nem idegenbe, akkor a maguk falusi birtokára költöztek, mintha bizony Istennek haragja, melye pestissel büntette az emberek gonoszságát, nem érte volna utol őket akárhol, hanem csupán azoknak elpusztítására szorítkozott volna, akik megmaradtak városuk falain belül. Vagy, mintha az lett volna meggyőződésük, hogy egyetlen embernek sem szabad a városban maradnia, mivel hogy elérkezett annak végső órája. És ám bátor ezek a külön-különféleképpen vélekedő emberek nem haltak meg valamennyien, nem is menekültek meg mind, sőt mindegyik fajtából sokan megkapták a betegséget, és mivel hogy ők maguk adtak példát egészséges korukban azoknak, kik most is egészségesek maradtak, egyik itt, másik ott pusztult el, mindenkitől elhagyottan. És ne is emlegessük, hogy egyik polgár irtózattal elkerülte a másikat, és szinte senki nem törődött a szomszédjával, és a rokonok, vagy soha, vagy csak nagy ritkán látogatták egymást, akkor is tisztes távolból, azonban e borzalom nyomán irtózat támadott a férfiak és nők lelkében, hogy a testvér elhagyta testvérét, a nagybácsi unokaöccsét, a nővér a bátyját, gyakran a feleség a férjét, ami főben járó dolog és szinte hihetetlen, az atyák és anyák a gyermekeiket irtóztak meglátogatni és ápolni, mintha nem is tulajdon gyermekeik lettek volna. Ezokból annak a mérhetetlenül sok férfinak és nőnek, kik megbetegedtek, nem maradt egyéb segítségük, mint egy-egy könyörületes barátjuk, ilyen pedig bizony kevés akadt, vagy a kabzsi ápolók, kik szokatlanul dús fizetség fejében ápolták őket, ám bátor még így is kevesen adták erre fejüket. Mindahányan durva lelkű és efféle szolgálatban járatlan férfiak és nők, és szinte semmi másra nem voltak jók, mint oda nyújtani a betegeknek egyet-mást, amit kértek, vagy figyelni, mikor halnak meg. És miközben e szolgálatot végezték, gyakorta az életükkel fizettek érte. És mivel hogy a betegeket a szomszédok, a rokonok, a barátok elhagyták, ápolókban pedig nagy volt a hiány, elharapódzott egyel addig soha nem hallott szokás, hogyha akármilyen kedves, szépséges, bájos nő megkapta a betegséget, nem törődött vele, hogy férfi ápolja, akár fiatal, akár öreg. És bizony, ha betegségének kényszerűsége megkövetelte, minden pironkodás nélkül feltárta előtte testének akármelyik részét, mint ahogy nő előtt cselekedte volna. Azoknál aztán, kik a betegségből kigyógyultak, ez elegendő ok volt arra, hogy a következendő időkben szemérmetességükre kevesebbet adjanak. Ehhez járult, hogy sokan meghaltak, kik talán megmenekedtek volna, ha segítettek volna rajtok, és pedig részben a megfelelő ápolás hiánya miatt, melyben a betegeknek nem lehetett részük, részben a pestis ereje miatt oly nagy tömegben haltak a városban az emberek éjjel és nappal, hogy nemhogy látni, de hallani is szörnyűség volt. Ennek következtében az előbbiekkel ellenkező szokások kaptak lábra a ma polgárok között, kik életben maradtak. Annak előtte szokásban volt, amint hogy ezt a szokást még ma is megfigyelhetjük, hogy az atyafiság asszonyai meg a szomszédasszonyok összegyülekeztek a halottas házban, és ottan a halott legközelebbi női hozzátartozóival együtt siránkoztak. Viszont a halottas ház előtt a halottnak férfi atyafiaival együtt összegyülekeztek a szomszédai és számos más polgár, és a halott rangjához illendő módon megjelent a papság, és a halottat a rangja beliek gyertyák és gyászénekek halotti pompájával vitték vállaikon abba a templomba, melyet halála előtt ő maga kijelölt. Mikor a pestis dühe fokozódni kezdett, mindeme dolgok egészben, vagy részben megszűntek, és helyükbe más, új szokások támadtak. Ezért aztán nem csak, hogy asszonysereg nem volt a haldokló körül, hanem nagyon sokan voltak, kik tanúk nélkül költöztek el ez árnyék világból. Csak nagyon kevesen voltak olyanok, kiknek kijutott rokonai könyörületes kesergéseiből és keserű könnyeiből. Ezek helyében most többnyire kacagás, tréfálkozás és társas mulatozás járta. Az asszonyok pedig sútba dobták a női kegyességet, és a maguk egészsége javára szívvel lélekkel felkapták ezt a szokást. Bizony ritka volt az olyan halott, ki 10 vagy 12 szomszédjánál több kísért a templomba. A Szent Mihály lovát pedig nem tisztes és derék polgártársai vitték, hanem a söpredékből összeverődött a féle hullavivők, kik sírásoknak neveztették magukat. Mivel hogy pedig e szolgálatot pénzért végezték, felkapták a Szent Mihály lovát és rohanvást vitték. De nem ám abba a templomba, melyet a boldogult kijelölt, hanem többnyire a legközelebbibe, és 4 vagy 6 pap kísérte néhány szál gyertyával, sőt nem egyszer gyertya nélkül. Ezek a papok aztán nem bajlódtak a túlságosan hosszú és ünnepélyes szertartással, hanem a sírások segítségével leeresztették a halottat az első sírba, melyet üresen leltek. Még sokkal síralmasabb volt, ahogyan a szegény néppel és a közrendű emberek javarészével is elbántak, mivel hogy ezek akár bizakodások, akár szegénységük okából többnyire házukban tartózkodtak, szomszédságukkal érintkeztek, naponta ezer számra estek a betegségbe, és mivel semmiképpen nem ápolták és nem gondozták őket, valamennyien menthetetlenül elpusztultak. És bizony sokan voltak köztük, akik nappal vagy éjjel a nyílt utca során hullottak el. Sokak felől pedig, kik otthon pusztultak el, csupán oszlásnak indult holttestök bűzéről tudták meg a szomszédok, hogy meghaltak. S ezeknek és az itt is, ott is elhullott többi emberek holttetemének bűzével minden tele volt. A szomszédok többnyire ugyanazt a módot követték, részben félelemből, hogy a hullák bomlása ártalmukra lesz, részben pedig a halott iránt érzett könyörületből. Tudnillik, vagy maguk erejéből, vagy ha hullavivőket tudtak szerezni, azoknak segítségével kivonszolták házukból az elhunytak tetemét, és letették a kapujok elé, úgy, hogy hitarra vitt útja, főképp reggelente, számtalan ilyen holttestet láthatott, aztán elhozatták a Szent Mihály lovát, sőt akadtak olyanok is, kik ennek hiányában valamely deszkára fektették a holttestet. Néha egyetlen Szent Mihály lován 2-3 hullát vittek egyszerre, és ez nem is volt ritka eset, sőt olyant is sokat lehetett látni, amelyiken férj és feleség, 2-3 testvér, vagy apa és fia, vagy másféle párok együtt feküdtek. És számtalanszor megtörtént, hogy ha 2 pap egy kereszt alatt halottat kísért, hozzájuk csatlakozott 3-4 Szent Mihály lova, amiket hullavivők vittek, és mikor a papok azt hitték, hogy egy halottat kell eltemetniük, 6-8, néha pedig több halottjuk is volt. Természetesen ezek sem a síratás, sem a gyertyák, sem a gyászkíséret végtisztességében nem részesültek. Sőt a dolog odáig fajult, hogy csak annyit törődtek az emberekkel, kik meghaltak, mint manapság a kecskékkel. Ebből aztán nyilván megtetszett, hogy olyas valamit, minek türelmes elviselésére a dolgok természetes folyása a maga apró és ritka bajaival a bölcseket sem tudta megtanítani, nagy bajok idején még az egyszerű emberek is egykedvű nem törődömséggel fogadnak. Mivel hogy a fentmondott rengeteg halott eltemetésére, melyekkel naponta és szinte minden órában elárasztották a templomokat, nem volt elegendő a temetők szent földje, különösen, ha régi szokás szerint mindegyiknek külön helyet akartak volna adni, a templomok melletti cintermek helyett, melyek már zsúfolva voltak, hatalmas gödröket ástak, melyek beszázával bocsátották le az újabb halottakat. Ezekben aztán rétegekben egymásra halmozták őket, mint ahogy a hajóban berakják az árukat, kevéske földet hánytak rájuk, mindaddig, míg nem a gödör színig betelt. Mivel hogy pedig nem való továbbra is aprólékosan feszegetnem elmúlt nyomorúságainkat, melyek városunkra szakadtak, csak annyit mondok, hogy az időknek a viharos járása, mely végig szántott városunkon, egyáltalán nem kímélte meg a környező vidéket sem, hol az elszórt tanyákon és falvakban, nem is szólván várakról, melyek kicsinységükben is hasonlítottak a városhoz, a szegény és nyomorult parasztok és családtagjaik az utakon, a földjeiken és a házaikban éjjel-nappal egyformán pusztultak, nem is emberek, hanem állatok módjára, mivel hogy orvos nem törődött velük, ápoló nem gondozta őket. Ennek okáért ők is kicsapongó szokásokat vettek fel, mint a városiak, vagyonukkal, munkájukkal semmit sem törődtek. sőt ahelyett, hogy barmaiknak, földjeiknek és múltbeli fáradtságos munkájuknak reménybeli gyümölcsét is tápolták volna, mindenáron azon mesterkedtek, hogy mindent fölemészenek, mi csak kezük ügyébe esett, mintha minden napon, melyre felvirrattak, a halált várták volna. Így esett, hogy az ökrök, a szamarak, a birkák, a kecskék, a disznók, a tyúkok, sőt még az emberhez oly igen hűséges kutyák is, a házakból kiverten, kényőkedvökre csatangoltak a mezőkön, hol lábon állt még a gabona, melyet nemhogy be nem takarítottak, de még csak le sem maradtak. És sok állat, minek utána napközben kedvére legelt, estére kelvén jól lakottan hazatért az istállóba, mintha esze lett volna, holott pásztor nem is hajtotta. Kell-e többet mondanom, hogy végre elhagyjuk a falut, és visszatérjünk a városba, mint hogy az égnek s részben talán az embereknek kegyetlensége oly igen nagy volt, hogy am az emberi teremtések számát. Kik a pestis dühe miatt, meg amiatt, hogy az egészségesek rettegésökben sok beteget nem kellőképpen ápoltak, vagy nyomorúságában magára hagytak, a mondott esztendőnek március és július hava közé eső időben Firenze városának falai között életöket vesztették, több mint 100 000-re teszik. Holott pedig a halálos veszedelem előtti időben nem gondolta volna az ember, hogy összevéve ennyien lakoznak ott benn. Ó, hány nagyszerű palota, hány gyönyörű ház, hány nemesi lakás maradt üresen, még csak egy hitvány szolga sem akadt bennük, holott annak előtte csak úgy hemzsegett ott a szolganép, a hölgyek és urak. Ó, hány ősi nemzetség, hány dús örökség, hány mesés gazdagság érte meg, hogy jogos örökös nélkül maradt. Hány életerős férfi, hány gyönyörű asszony, hány deli ifjú, kiket egyebekről nem is szólván egy Galenos, egy Hippokrates, egy Aesculapius is makkegészséges embereknek ítélt volna együtt falatozott még reggel rokonaival, pajtásaival és barátaival, annak utána pedig estére kelvén őseivel lakmározott a más világon. Magam is torkig vagyok már vele, hogy ilyen mélyen keresztül kasul járom ezeket a roppant nyomorúságokat. Annak okáért, mivel hogy mellőzni akarom immár eme felét a dolognak, már amennyire illendően mellőzhetem, elmondom, hogy mikor városunk ekként már a végét járta, s lakossága szinte kipusztult, történt, hogy, miként szava hihető embertől hallottam egy keddi nap reggelén a tiszteletre méltó Santa Maria Novella székes egyházban, hol úgy szólván éppen senki nem volt, a gyászos időkhöz illendő gyászos ruházatban hét ifjú hölgy hallgatta a szentmisét, kiket mind baráti, szomszédi, avagy atyafiságos kötelék fűzött egymáshoz. Közülök pedig egyik sem lépte át a 28. esztendejét, s nem volt egyik sem fiatalabb 18 esztendősnél, mindegyik okos, nemes származású, szemrevaló, tisztes erkölcsű és bájosan szemérmetes. Elárulnám én az igazi nevöket, ha nem volna rá alapos okom, hogy elhallgassam, mégpedig az, hogy nem akarom, ne talán az alább következő dolgok miatt, amelyeket elbeszéltek, vagy végighallgattak, a jövendőben bármelyiküknek is pironkodnia kellessék, mivel hogy manapság szigorúbb törvények szabályozzák a szórakozásokat, mint akkoriban, mikor éppen a fent mondott okok miatt ezek a törvények nem csak az ő korukhoz, hanem sokkal a érettebb korhoz mérten is lazábbak voltak. Meg aztán nem is akarok okot adni a rossz májú embereknek, kik csak úgy lesik az alkalmat, hogy minden dicséretes életbe belemarjanak, hogy undok beszédeikkel akármiféleképpen is csorbát ejtsenek e mederék hölgyek tisztességén. Ennek okáért tehát, hogy a következendőkben mindenki zűrzavar nélkül megérthesse, mit melyik mondott, az a szándokom, hogy olyan neveket adok nekik, melyek egészben vagy részben illenek mindegyiknek jelleméhez. Az első tehát, ki egyúttal a legidősebb volt, Pampineának fogjuk nevezni, a másodikat Fiammettának, Filoménának a harmadikat és a negyediket Emiliának, utána Laurettának hívjuk majd az ötödiket, a hatodikat Neifilének, az utolsót pedig nem ok nélkül elisen évvel illetjük. Ezek a hölgyek nem holmi összebeszélés szerint, hanem véletlenségből összekerültek a templomnak valamely részében, körben letelepettek, sűrű sóhajtozások után abba hagyták a mi atyánk imádkozást és szapora szóval kezdtek mindenféle, e mostoha időket illető dolgokról beszélgetni. Kevés idő múltán, hogy a többieknek szavok veszett, Pampinea megszólalt ilyeténképpen, kedves hölgyeim, bizonyára ti is sokszor hallottátok már, csak úgy, mint jó magam, hogy senki ellen nem követel igazságtalanságot, ki tisztességgel él a maga jussával. Józan ésszel felismert természetes jussa minden embernek, ki e világra születik, hogy tőle telhetőleg is tápolja, megtartsa és védelmezze a maga életét. Ez pedig annyira megengedett dolog, hogy miképpen immár nem egyszer megesett, hogy valaki a maga jussa érdekében büntetlenül embert is ölhetett. Ha pedig ezt megengedik a törvények, melyeknek kötelességük közé tartozik minden ember életének boldogságát biztosítani, mennyivel inkább meg vagyon engedve nekünk s mindenki másnak életünk megtartásáért mind a ma eszközöket megragadni, melyek hatalmunkban vannak, méghozzá, ha senkit nem sértünk velük. Valahányszor jól szemügyre veszem ma reggel is még több, sok máskori viselkedésünket, s meggondolom, minémük s milyenek beszélgetéseink, mindannyiszor észreveszem, s ti is hasonlatos képpen észrevehetitek, hogy mindegyikünk agódik önnön magáért. Ezen nem is csodálkozom cseppet sem, viszont fölöttébb csodálkozom, hogy nem kárpótoljuk magunkat valamiképpen azért, mitől mindegyitek méltán retteg, holott nyilván tudom, hogy mindegyikünkben női érzés lakozik. Véleményem szerint úgy időzünk itten, mintha kényszerűségből, vagy önként tanúi akarnánk lenni annak, mennyi holttestet cipelnek a temetőbe, vagy annak, hogy itt bent a barátok, kik szinte már egy szálig kipusztultak, vajon eléneklik-e a megszabott órákban zsolosmáikat, avagy, mintha ruházatunkkal be kellene bizonyítanunk mindenkinek, ki csak lát bennünket, hogy mekkora és minémű a mi nyomorúságunk. És, ha innen távozunk, vagy azt látjuk mindenütt, hogy hullákat vagy betegeket visznek, vagy azt, hogy azok, kiket gaztetteikért az állami törvények ereje innen rég számkivetésbe kergetett, éppen törvényeknek fittyet hánynak, mivel hogy tudják, hogy e törvények végrehajtói meghaltak, vagy betegek, s ennek miatta ők pimaszpökhendiséggel járnak kelnek a város területén. Vagy pedig látjuk városunk söpredékét, mely vérünkön hízik, a sírásó nevet használja, és ebben a mi pusztulásunkban gyaloga vagy lóháton város szerte cserkészik, s gyalázatos csúfondáros énekekkel még nekünk hány torgatja fel bal sorsunkat. Egyebet sem hallunk, mint azt, hogy ezek meghaltak és emezek haldoklanak. És, ha volnának erre való emberek, mindenfelé keserves jajveszékelést hallanánk. És ahogy megtérünk otthonunkba, nem tudom, ti is úgy vagytok-e vele, mint én. Engem bizony elfog a rettegés, mikor nyüzsgő cselédségemből egy teremtett lelket nem lelek már, csupán egyetlen belső cselédemet, és úgy érzem, hogy minden hajam száll a égnek mered. És akárhová megyek, akárhol megállok benne, úgy rémlik nekem, mintha az elköltözötteknek árnyait látnám a házban. S még hozzá nem is jól ismert orcájokkal, hanem valami borzalmas ábrázattal, amit nem tudom, hol vettek most egyszerre, halálra rémítenek. Ennek miatta itt is, odakint is, otthon is rosszul érzem magamat. Mégpedig annál rosszabbul, mert úgy veszem észre, hogy rajtunk kívül egyetlen ember sem marad itten, kinek van módja benne, és van valami helye, ahová elmehet, mint ahogy nekünk vagyon. És több ízben hallottam és megtudtam, hogy azok, kik még ne talán itt vannak, egyáltalán nem tesznek különbséget tisztességes és bestelen dolgok között, s egyedül és társaságban, éjjel és nappal, azt művelik, mire éppen vágyuk hajtja őket, s mi a legnagyobb élvezetet szerzi nekik. Mégpedig nem csupán a világi emberek, hanem az zárt kolostorok lakói is, mivel hogy fejükbe veszik, hogy, ami másnak nem tilos, az nekik is szabad, megszegik a törvényeknek tartozó engedelmességet, testi gyönyörűségekbe vetik magukat s kicsapongásra és dőzsölésre adják fejüket, abban a hiszemben, hogy ekképpen megmenekednek. És ha ez így van már pedig nyilván látnivaló, hogy így van, akkor mit keresünk mi itten? Mire várunk? Miről ábrándozunk? Miért vagyunk restebbek és lanyhábbak egészségünk iránt, mint a város minden egyéb lakosa? Vagy azt hisszük, hogy a mi életünk erősebb lánccal van testünkhöz bilincselve a többi hölgyek, minek utána végig hallgatták Pampineát, nem csupán helyeselték javallatát, hanem, mivel hogy meg is akarták valósítani, már is kezdték egymással megbeszélni a megvalósítás módját, mintha csak most, amint helyükről fölkelnek, azonyomban útnak kellene eredniük. De Filoména, ki fölöttébb beszes leány volt, szólott ekképpen, hölgyeim, ám bátor Pampinea igen okos beszédet mondott, azért nem szabad így nyakra főre elhirtelenkedni a dolgot, mint ahogy ti nyilván akarjátok. Jusson eszetekbe, hogy valamennyien nők vagyunk, s egyikünk sem olyan gyerekes, hogy ne tudná belátni, milyen is a nők értelme, valahányan vannak, s minden némű férfi tanácsa nélkül miképpen is intézik dolgaikat. Álhatatlanok vagyunk, makacsok, gyanakvók, kishitűek és aggodalmaskodók. Eme tulajdonságaink miatt fölöttébb kételkedem, hogyha nem veszünk magunk fölé más, mégpedig férfiú vezetőt, ez a társaság nagyon is hamarosan felbomlik, és ez bizony a kelleténél nagyobb szégyennel járna ránk. Annak okáért jó lesz fontolóra venni a dolgot, minek előtte hozzáfogunk. Erre Elisa így tette fel a szót. Csak ugyan a férfiak a nők vezérei, és az ő irányítások nélkül ritkán ér bármi dolgunk is dicséretes véget. De hogyan tegyünk szert ilyen férfiakra? Mindegyikünk tudja, hogy övéinek javarésze meghalt, a többiek pedig, kik életben maradtak, külön-különféle társaságokban vannak, egyik itt, másik ott, nem is tudjuk, hol, és abban mesterkednek, hogyan meneküljenek attól, amitől mi is menekedni kívánkozunk. Idegeneket megkérni erre nem volna illendő, mivel hogy, ha javunkról gondoskodni akarunk, olyan módon kell eljárnunk, hogy se kellemetlenség, se botrány ne támadjon ott, hová szórakozás és pihenés okáért megyünk. Miközben a hölgyek ilyeténképpen tanácskoztak, íme, belépett a templomba három ifjú. Természetesen nem voltak olyan gyerekemberek, hogy köztük még a legfiatalabb is nem volt volna már 25 éves. Ezeknek szerelmét sem a szörnyű idő, sem barátaik és rokonaik elvesztése, sem az önnön magukért való rettegés nem tudta kioltani, de még csak le sem hűteni. Ezek közül egyiknek Pamfiló volt a neve, másiknak Filostrató, harmadiknak Dioneo, s mindegyik szemrevaló és jó erkölcsű ifjú volt. Éppen azért csavarogtak, hogy legfőbb vigasztalásul ebben a szörnyű felfordulásban megláthassák hölgyeiket, s véletlenül úgy esett, hogy mind a három ott voltam a fent mondott hét hölgy között, valamint hogy a többiek közül is egyik másik közeli rokonságban volt egyik, vagy másik ifjúval. Nem is vették előbb észre a hölgyeket, csak mikor már azok megpillantották őket. Pampinea tehát elmosolyodott ekkor, és ekképpen fogott szóba, íme, a szerencse kedves terveinknek, és értelmes, deréki fiakat hozott elénk, kik szíves örömest vezéreink és szolgáink lesznek, ha hogy hajlandók vagyunk őket e feladatra magunk mellé venni. Erre Neifile szégyenkezésében fülig virult, mivel hogy ő is egyike voltam a hölgyeknek, kikbe az ifjak valamelyike szerelmes volt, és szólott ekképpen, Pampinea, az Isten szerelmére, gondold meg, mit beszélsz. Én nagyon jól tudom, hogy ez ifjak bármelyikéről is csak jót lehet mondani, s hiszem, hogy ennél sokkal a különb dologban is helyt tudnának állani. Hasonlóképpen az a véleményem, hogy kitűnő és tisztes társaságuk nemhogy nekünk, de nálunk jóval szebb és kiválóbb hölgyeknek is megfelelne. Mivel azonban nyilván ismeretes, hogy ők az itt jelen való hölgyek közül némelyekbe szerelmesek, attól tartok, hogy rossz hírünk kerekedik, és szemrehányás ér bennünket, ha magunkkal visszük őket, bár sem ők, semmi rosszat nem cselekednénk. Mostan megszólalt Filoména, ez semmit nem számít. Ha én tisztességesen élek, és lelkiismeretem semmiért nem furdal, felőlem ugyanakár kiállíthatja az ellenkezőjét. Isten és az igazság mellettem száll síkra. Bár csak hajlandók volnának velünk jönni, hogy Pampineával elmondhatnók, a szerencse kedves kirándulásunknak. Mikor a többi hölgyek hallották, hogy ez ilyeténképpen beszél, egyértelemmel valamennyien kimondották, hogy szólni kell az ifjaknak, értésökre kell adni szándékukat, és meg kell kérni őket. Legyenek oly kedvesek és szegődjenek társakul ebben a kirándulásukban. Akkor Pampinea, ki az egyik ifjúval közeli atyafiságban volt, szó nélkül fölkelt, odament az ifjakhoz, kik mozdulatlanul álltak, és nézték a hölgyeket. Vidám arccal üdvözölte őket, elmondta nekik tervöket, és mindnyájuk nevében megkérte őket, hogy tiszta és testvéri érzéssel csatlakozzanak társaságukhoz. Az ifjak eleinte azt hitték, hogy csúfolkodnak velük. De mikor látták, hogy a hölgy komolyan beszél, örömmel felelték, hogy készségesen velük mennek, és nem is halogatták a dolgot, hanem minek előtte még elváltak volna egymástól, rendre megbeszélték, mit kell tenni ők az utazás dolgában. És minek utána minden szükségesről gondoskodtak, és mindent előre küldtek oda, hová menni szándékoztak, másnap, vagyis szerdán reggel napkeltekor a hölgyek néhány cselédőkkel és az ifjak egy-egy szolgájokkal elhagyták a várost, és útnak indultak. Alig voltak két mérföldnyire a várostól, már is megérkeztek a ma birtokra, melyet előszörre kiszemeltek. E birtok alacsony dombon feküdt, mely az országúttól minden irányban meglehetősen távol esett, és sűrűn borították mindenfajta dús zöld lombozatú fák és cserjék, gyönyörűséggel pihent rajtok a szem. A domb tetején palota állott, benne középütt tágas udvar, aztán oszlopos csarnokok és termek és szobák, és mind-mind magában is gyönyörű volt, de emellett derűs festmények emelték szépségét és díszét. Körös körül pedig rétek és tündéri kertek és kristályos friss vízű kutak és pompás borokkal teli pincék. Mely utóbbiak is sokkal inkább kapóra jöttek volna mulatos borisszáknak, mint józan és tisztes hölgyeknek. A palota az utolsó zugig ki volt takarítva, a szobákban az ágyak megvetve, s mindenütt rengeteg virág, amilyen csak abban az évszakban virult, a padló pedig végig gyékénnyel beterítve. Ilyen állapotban találta a palotát az odaérkező társaság, nem csekély gyönyörűségére. Ahogy megérkeztek, azon nyomban letelepedtek, és Dioneo, ki, mind a többiekhez képest, páratlanul jókedvű és fölöttébb tréfás ifjú volt, ekként szólalt meg, Hölgyeim, nem annyira mi okosságunk, mint inkább ti leleményetek vezetett ide bennünket. Én nem tudom, mit szándékoztok cselekedni gondjaitokkal, én az enyémeket ott hagytam a város falaim belül, mikor kevéssel ennek előtte véletek kijöttem onnét. Éppen ezért, vagy szánjátok rá magatokat, hogy velem együtt szórakoztok és kacagtok és énekeltek, már úgy értem, amennyiben méltóságtokkal összefér, vagy pedig bocsássatok el engemet, hogy visszatérjek gondjaimhoz, és ott senyvedjek a keményen sújtott városban. Erre Pampinea, mintha csak éppen így lerázta volna magáról minden gondját, vidáman így felelt. Dioneo, fölöttébb okosan szólottál, vidáman akarjuk időnket tölteni, hiszen éppen ezokból menekültünk a szomorúságoktól. Mivel hogy azonban a rend hiány való dolgok nem hosszú életűek, én, aki elkezdettem megbeszéléseinket, melyeknek eredményeképpen díszes társaság egybegyűlt, azon töröm fejemet, hogy vidámságunk minél hosszabb életű legyen, s ezért úgy vélem, mindenképpen meg kell egyeznünk valamelyikünkben, ki fejünk legyen, ki iránt, mint parancsolón kiránt, tisztelettel és engedelmességgel leszünk, s kinek minden gondja az legyen, hogy vidámmá varázsolja életünket. Hogy pedig mindenki megízlelje a kötelesség súlyát s egyúttal a hatalom gyönyörűségét, és hogy senki, kinek nem volt része bennük, semmiképpen ne irigyelhesse azokat, kiket a hölgyek, vagy az ifjak közül választunk. Javallom, hogy e teher és dísz kinek-kinek csupán egy napra jusson. Hogy pedig ki légyen az első, azt együttes választásunk döntse el, azután a következő hölgyet, vagy ifjú tetszése szerint az válassza ki minden nap este felé, aki az napon az uralkodás volt. Addig pedig, míg uralkodása tart, ez kormányozzon és parancsoljon abban, hogy hol s miképpen folytassuk ím ez életünk módját. Eme beszéd fölött épp tetszett, és az első nap királynéjául egyértelemmel Pampineát választották. Filoména pedig tüstént odaszaladt egy babérfához, mivel gyakorta hallotta emlegetni, mely nagy díszt jelentenek annak lombjai, s mely nagy tisztességet szereznek annak, kit érdeme szerint megkoszorúznak vele, leszakított néhány gajat, tetszetős és ékes koszorút font, s Pampinea fejére illesztette. Annak utána e koszorú, míg csak a társaság együtt maradt, látható jele volt mindegyiknek fején a királyi hatalomnak és méltóságnak. Pampinea, minek utána királyjá választották, csöndet parancsolt, s maga elé hívatta a négy cselédlányt s az ifjak szolgáit. Mikor minden hallgattak, így szólott, hogy mindenek előtt példát adjak nektek, hölgyeim, mi légyen a módja, hogy társaságunk szüntelenül tökéletesedjék, és rendben, jókedvben és minden nemű szégyenvallás nélkül éljen és fennmaradjon, amennyiben kedvünk telik benne, mindenek előtt kinevezem udvarmesteremmé Parmenót, Dioneo szolgáját, s reábízom egész cselédségünk gondját és felügyeletét s általában az egész belső szolgálatot. Rendelem, hogy Siriszó, Pamfiló szolgája, kincstartónk és fizetőmesterünk legyen, és Parmenó utasításai szerint cselekedjék. Tindaró legyen Filostratós a másik két úr szolgálatjára, szolgálja őket szobáikban, ha a másik kettőt hivataluggá tolja, hogy uraiknak szolgálatjogra legyenek. Misia, az én szolgáló leányom és Licisa, Filoména szolgáló leánya szüntelenül a konyhában lesznek, és gondosan elkészítik a mazételeket, amelyeket Parmenó náluk megrendel. Rendeljük, hogy Himera, Lauretta szolgáló leánya és Stratilia, Fiammetta szolgáló leánya gondoskodjanak a hölgyek szobáinak rendben tartásáról és a mazhelyiségek takarításáról, amelyekben tartózkodni fogunk. És rendeljük és parancsoljuk, hogy általában mindenki, aki számot tart kegyeinkre, jól vigyázzon, hová megy, honnét jön, hogy akármit hall, vagy lát, vidám hírnél egyebet nekünk idebe ne hozzon kívülről. Minek utána így nagyjában kiadta MS parancsait, melyeket mind egyértelemmel helyeseltek, vidáman felállt, és így folytatta. Vannak itt kertek, vannak itt rétek, vannak egyéb kellemetes helyek. Menjen hát ki kedve szerint szórakozni, és ha elüti a hármat, mindenki legyen itt, hogy még hűvösben asztalhoz ülhessünk. Minek utána tehát az új királynő elbocsátotta a vidám társaságot, az ifjak a szép hölgyekkel együtt, mulatságos beszélgetés közben, lassú léptekkel elszélettek a kertben, hol tarkabarka lombokból szép koszorúkat kötöttek, és szerelmes dalokat énekeltek. És minek utána itten időztek mindaddig, míg nem a királynőtől nyert szabadságok ideje lejárt, hazatértek s látták, hogy Parmenó buzgón megkezdte hivatalos munkáját. Mert ahogy beléptek az egyik földszinti terembe, látták, hogy az asztalok meg vannak terítve patyolatfehér terítőkkel, s rajtok ezüstösen csillogó poharak, és minden telehintve rekedtje virággal. Minek utána a királynő parancsára megmosták kezöket, a Parmenótól megszabott rendben valamennyien asztalhoz ültek. Felhordták az ízletesen elkészített fogásokat, és felvonultak a legfinomabb fajta borok. A három szolga pedig azonyomban neztelenül hozzáfogott a felszolgáláshoz. Mivel hogy minden pompás volt, a rend pedig kifogástalan, valamennyien felvidultak, és kellemes tréfálkozás közben derűs hangulatban ettek. Asztalbontás után a királynő parancsot adott, hogy hozzák elő a hangszereket, mivel hogy a hölgyek, s hasonlóképpen az ifjak is, mind tudtak táncolni, s némelyikük pompásan muzsikált és énekelt. A királynő parancsára Dioneolantot ragadott, így szórakoztak mindaddig, míg nem a királynő jónak látta, hogy aludni térjenek. Elbocsátotta tehát valamennyi őket, mire az ifjak szobáikba vonultak, melyek külön voltak a hölgyek szobáitól. Ottan pedig pompásan megvetett ágyakat leltek, s minden éppen úgy teli volt virággal, mint a terem. Szakasztott így volt a hölgyek szobáiban is. Levetkőztek tehát, s nyugalomra tértek. Alig hogy a délutáni hármat elütötte, a királynő fölkeltette a többi hölgyeket s az ifjakat is, mert mint mondotta, ártalmas dolog túlságosan sokat aludni napközben. Kimentek hát egy kis rétre, hol magasra nőtt a zöldfű, s hová a napsütés nem tudott behatolni. Ottan, hol egy kis szelíd szellő fuvalmát érezték, a királynő parancsára mind letelepedtek körben az ötfűbe, s aztán a királynő beszélt hozzájuk. Miként látjátok, a nap magasan jár, s nagy a forróság, s nem halszik egyéb nesz, csak a tüskök cirpelése az olajfák között. Annyi bizonyos, ostobaság volna most máshová mennünk. Itt szép és hűvös, s amint látjátok, van itt ostábla és sakjáték, s mindenki elszórakozhat, ahogy éppen kedve tartja. Ha azonban rám hallgatnátok, nem játékkal mulatnók el a napnak emesz forró szakát, hanem azzal, hogy történeteket mesélünk egymásnak. Mivel a játékban az egyik fél rendszerint elkomorul, a másik fél pedig, vagy, aki nézi, nem sok örömet lel benne, holott az elbeszélés az egész társaságnak élvezetet szerezhet, mivel hogy az, aki mesél, az egész társasághoz szól. Még be sem fejezi egyitek is a maga novelláját, mikor a nap már is nyugovóra hajlik, a forróság alá hagy, és mi élvezetes sétára indulhatunk, amerre éppen kedvetek tartja. Azért tehát, ha javallatomat helyeslitek, mivel hogy ebben hajlandó vagyok kedvetekre tenni, cselekedjünk ekképpen. Ha pedig nem helyeslitek, akkor az este béd órájáig foglalatoskodjék mindenki abban, amiben leginkább kedvét leli. A hölgyek és ifjak egyértelemmel úgy határoztak, hogy novellákat fognak mesélni. Nos hát, szólott a királynő, ha így határoztatok, íme az első napot illetően rendelem, hogy kinek-kinek szabadságában legyen tetszése szerint megválasztani a elbeszélése tárgyát. Annak utána odafordult Pamfilóhoz, ki jobbján ült, és nyájasan odaszólt neki, hogy kezdje meg a sort valamely elbeszélésével. Pamfiló tehát, miközben valamennyien szavát lesték, a parancs hallatára azonnyomban ekképpen fogott szóba.